Mégis annak nagyon örülünk, hogy Isten arra rendelt el minket, hogy hordozzuk az ő kinyilatkoztatást, az ő megígért igéjét, nem pedig egy tanítást, nem egy értelmezést, nem a saját nézeteinket, hanem az ő eredeti igéjét úgy, ahogy a Szentírásban reánk lett hagyva. Hiszen azt tudjátok, mit hiszünk mi ezen a helyen, úgy hisszük, hogy Isten mindent az ő ígéje szerint cselekszik és végez. És úgy hisszük, hogy a próféták valamennyien azért lettek küldve, vagy hogy közvetítsék az ígét az emberekkel, vagy hogy később visszavezessék a népet az ígéhez. Ez volt a feladatuk. Aztán az elmúlt napokban, mosolygok egy kicsit ennél fogva, felhívtam egy telefonszámot ezen az országon belül, és a vonal másik végén azt hallottam, ez a telefonos üzenetrögzítő üzenetrögzítője. És akkor a hang azt mondja rajta tovább, ez az Isten hangja Németországban. És te, igen, vagy valami ehhez hasonló. Valahogy így. És természetesen meglepődtem, elámultam Isten hangja Németországban, de ha egy kicsit belegondolunk, akkor mégis meg kell kérdeznünk magunktól, ki az, aki beszél hozzánk, vagy velünk? Ki az, akinek a szavát mi hallgatjuk? Hiszen ez az Úr, és alapvetően az általunk hirdetett íge, Isten ígéje kell, hogy legyen. Nem csak a mi gondolatainkat Isten ígéjéről, hanem az, amit hirdetünk, Isten ígéjének kellene is lennie, hogy legyen minden tekintetben. És nem is volt annyira helytelen, amit a válaszadó mondott a másik végén. Ha csak igaz lenne, mindannyian szívből és mélyén örülnénk neki. Igaz ez? De miért is ne? Képzeljük csak el, hogy összejövünk, és így meghalljuk az Úr hangját, halljuk az ő hangját, az ő igéiből. Hagyjuk, megnyitjuk magunkat, hogy érintsen bennünket, és aztán válaszolunk is arra. Akárhogy is legyen minden, Isten mindenek közepete be fogja fejezni az ő munkáját, ami Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelének a napjára. És gondoskodni fog arról, hogy az övei össze legyenek gyűjtve minden népből, nyelvből és nemzetből, és pedig minden hatalommal. Én tudom, hogy ma délután néhányan el kellett, hogy menjenek, mások egyáltalán nem tudtak eljönni, de igazán hálásak vagyunk az Úrnak minden egyes összejövetelért, ezúttal nem igazán akartam itt lenni. Azt gondoltam magamban, hogy a távolság egyszerűen túl nagy, ez nem lesz olyan egyszerű. De ebben a tekintetben is hálásak vagyunk szívből a repülőgépekért, amelyek segítségével néhány óra alatt át lehet jutni a nagy tavon. A mi időnkben minden olyan, amilyen még soha nem volt ennek előtte. A korábbiakban ezek a lehetőségek nem is léteztek, még 40 évvel ezelőtt sem, amikor minden olyan bizonyos kezdetekben volt, és ma hálát adhatunk Istennek a létező technikai eszközökért is. És amikor a pilóta azt mondhatja, 7 óra 46 percig repülünk, minden bizonnyal számítani lehet arra, hogy pontosan így lesz, pontosan 7 óra és 46 perc. Ennyire pontosan le tudnak mindent olvasni. Miért mondom ezt most? Az én gondolataimban az van, hogy egy szép napon szeretnénk egy műholdon keresztül például elérni az egész világot, hogy aztán eljuttassuk az utolsó ígeüzenetet az emberekhez. És ez esetben nem bánnám, ha valóban Isten hangja lenne az, hogy mondani lehetne rólunk, ahogy az első királyok könyvének utolsó versében olvasható, azt hiszem az első királyok 17. fejezetében van. Az utolsó vers mindig a szívünk behatol, amikor olvassuk, akkor az asszony így felelt Illésnek. Igen, már most tudom, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava igazság a te szádban. Ennél többet nem is akarunk, csak annyit, hogy legyen az Úr szava tiszta, isteni igazság a mi szánkban. Semmit ahhoz hozzá nem adni, semmit azon értelmezni, csak a tiszta, isteni igazságot továbbadni. Összegezni fogjuk azt, amit tegnap és ma már figyelembe vettünk, hiszen Isten királyokká és papokká tett minket, olyan embereket teremtett belőlünk, akik hajlandóak az ő útjain járni, mert így van megírva, Isten olyan embereket fog csinálni belőletek, akik az ő útjain járnak. Hányakban él ez az őszinte vágy, hogy teljesen szolgálják az Urat, hogy teljesen az ő útjain járjanak, bármi történjék is, és ez szükséges lesz a cél eléréséhez. Mindössze egyetlen egy dolog jut még eszembe, amit szeretnék ide beilleszteni, amit itt szerda este röviden tekintetbe vettünk, az első Korintus második kettőből, majd az Ézsaiás 64-ből, és akkor eljutunk még ahhoz az ígéhez, amit Geiler testvér felolvasott, úgy értettem, hogy Kolossé 4-et mondott, noha a Filippi 4-ből olvasott fel, de mindjárt meglátjuk még. Nos, már egy jó ideje kiigazodunk a Bibliában, magasztalva legyen ezért az Úr neve. Tehát itt az első Korintusi levél második fejezetében, a 9. versben ez áll. Sokkal inkább, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, amiről emberi szív még sejtése sincs, nevezetesen azt, amit Isten azok számára készített, akik szeretik őt. Ennek az ige szavának egy kicsit utána jártunk, aztán be kell vallanom, hogy ez esetben utána néztem a Luther fordításban. A fordítók nem mindig értették meg, nem mindig fogták fel minden alkalommal olyan pontosan a szavak jelentőségét. Nekik is nehézségeik voltak a Biblia egyes szakaszaival, különösen azért, mert itt azt olvassuk, sokkal inkább, ahogy megvan írva. És minden alkalommal, amikor az Új Szövetségben azt olvassuk, ahogyan megvan írva, vagy ahogyan az írás mondja, akkor valahol meg kell találnunk egy helyet is, ahol aztán tényleg megvan írva, amire utalás van téve. Újra elolvasom, sokkal inkább, ahogy megvan írva, amit szem nem látott, és fül nem hallott, és amiről emberi szív nem is sejtett semmit soha. Felolvasom ugyanezt az ígét most az Ézsaiás 64. fejezetéből. Itt ez áll a harmadik versben. És azt, amit ősidőktől fogva nem lehetett hallani, amit nem hallott fül, amit nem látott szem, hogy rajtad kívül nincs Isten, aki olyan jót tesz azokkal, akik őre várnak, akik kitartanak mellette. Mindannyian együtt olvastátok-e velem, amit fül nem hallott, amit szem nem látott, egy Istent rajtad kívül? Észrevettétek-e, hogy miről is van itt tulajdonképpen szó, amit szem nem látott és fül nem hallott, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. Ez valóban Isten önkinyilatkoztatása. Nem létezik semmi nagyobb és értékesebb dolog Isten kinyilatkoztatásánál. Isten kinyilatkoztatása vagy leleplezése Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Soha egyetlen fül sem hallotta, soha egyetlen szem sem látta, hogy rajtad kívül létezzen egy Isten. Ez is nagyszerűvé vált számunkra. Ő az Isten, és senki más. Ő kinyilatkoztatja magát, akinek és ahogyan akarja. A negyedik versben aztán ez áll. Te elébe mész azoknak, akik igazságot cselekszenek, és megemlékeznek rólad a te útjaidon. Amen. Azok, akik megemlékeztek rólad a te útadon, nem az ő saját gondolataikkal a saját útjaikon, hanem a te útjaidon megemlékeznek te rólad. Ezekhez mi is hozzászámíthatjuk magunkat. Azt megértettük, hogy mit jelent az ilyen szava, az én útaim nem a ti útaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Mert amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ha tehát megemlékezünk a mi Istenünkről, és az ő útjain járunk, akkor ki fogja nyilatkoztatni magát nekünk. De most ezzel kapcsolatosan fel kell olvasnom mégis a Kolossé második leveléből az első verstől. Kolossé 2:1-3-ig. Mert azt akarom, hogy megtudjátok, milyen kemény harcot kell vívnom ti érettetek, és a laodiciaiakért, valamint mindazokért, akik számára eddig személyesen ismeretlen maradtam. Ezáltal legyen a szívük felbátorítva, miután szilárdan összekapcsolódtak a szeretetben, és teljes értelem minden gazdagságában Isten titkának a felismerése, megismerésére. Ez Krisztus, akiben a bölcsesség és a felismerés minden kincse el van rejtve. Ő benne van minden, amit tudunk, minden, amit ismerünk, minden, amire szükségünk van. És Gáhele testvér már felolvasta a Filippi 4:4-ből. Örüljetek az Úrban mindenkor, nem pedig örüljetek a világban mindenkor. A világban sok a szomorúság, de az Úr jelenlétében, az Úr előtt, Isten jelenlétében öröm van, bárhol is vagyunk, mert ő az, aki beszél hozzánk. Örüljetek az Úrban mindenkor, még egyszer megismétlem, örüljetek, legyen ismert a ti szelídségetek minden ember előtt, az Úr közel van. Úgy tűnik, hogy ez az íge is ránk van szabva. Mi ránk, akik most az Úr visszajöveteléhez olyan közel vagyunk, élünk. Emögött az áll, ne aggódjatok semmi miatt. Ez ugyanis, hogy nagyon is jó lenne egy gondtalan életet élni. Kinek kívánna egy ilyen gondtalan életet? Vannak, akik aggódnak még az aggodalmak miatt is, és olyan dolgok miatt aggódnak, amelyek miatt egyáltalán nem kellene aggódniuk. De valószínűleg ez megfelel a mi természetünk és a mi sajátosságainknak. Ne aggódjatok semmi miatt, még csak amiatt sem, hogy a dolgok hogyan fognak folytatódni. Arról sem, hogy Isten hogyan fogja befejezni vagy tökéletesíteni az ő munkáját. Arról sem, hogy Isten vajon kit használjon fel, vagy hogy kit fog erőteljesen felhasználni erre nézve. Ne aggódjatok semmi miatt. Hozzatok tudtára mindent annak, és vessétek őre a gondjaitokat. Ő mindent el fog alaposan végezni. Ne aggódjatok semmi miatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy közömbössé váljunk. Egyáltalán nem. Legyetek tüzesek a szellemben, készen állva az Úr szolgálatára, de ne aggódjatok, hanem legyen bizakodásotok, legyen hitetek, legyen bizalmatok, mert az ügy, amelyben állunk, Isten ügye. Ma abba hagynám itt, ha a saját ügyemet kellene képviselnem. Ma utoljára állnék itt elő, ha nem tudnám 100%-osan, hogy mindenben nem magunkat, hanem Isten ügyét képviseljük, és adjuk elő, és terjesszük elő, és hogy mi magunk is Isten programjának egy részévé váltunk. Senki ne tartson, kérem, engem olyan ostobának, hogy feláldoznám magam egy olyan ügyért, amely emberektől származik, és amely végül is kudarcra van ítélve. Nem. Én lennék a legnagyobb bolond, aki a Földön él, ha minden időmet, mindenemet, ami vagyok és amim van, feláldoznám a legvégsőkig, és akkor valami olyasmiért, amit az emberek akarnának, nem. Az ügy, amelyben állunk, az Isten ügye. A gyülekezet az élő Isten gyülekezete. Jézus Krisztus gyülekezete, amelyet drága és szent vérével megvásárolt önmagának. És nekünk nem valami mással van dolgunk, mint a Jézus Krisztus gyülekezetének az összegyűjtésével és előkészítésével. Efelől is ismét meglettem kérdezve, hogy miért is nem alapítunk helybeli gyülekezeteket. Jaj nekem, ha ezt megtenném. Ezzel megszegnék egy közvetlen parancsát az Úrnak, amelyet személyesen nekem adott, amikor ezt mondta, én elküldelek téged városról városra, hogy hirdest az én ígémet. Aztán azt is mondta, ne alapíts helybeli gyülekezeteket, és ne adj ki énekes könyvet, mert ez egy felekezet azonosító jele. Most nem a helybeli gyülekezetek megalapításáról van szó, amelyek megint csak a sajátosságukat hozzák elő, hanem a Jézus Krisztus egész testének, az élő Isten egész gyülekezetének az elhívásáról, az egybegyűjtéséről, annak megszilárdatásáról, nem valami sajátos nézetekkel, hanem a valódi és igazival, az így szól az Úrral, az Isten kinyilatkoztatott szavával, az ez időre szóló ígéretekkel. És efelől is örülhetünk. Szívesen visszaemlékszem december 3-ára 1962-ben, amikor Branham testvér az Eledelről beszélt, és azt mondta, ez Isten megígért és az ez időre kinyilatkoztatott ígéje, amelyet el kell, hogy tárolnod, raktároznod, majd isteni eledelként szétosztanod. Ez a megígért és kinyilatkoztatott ige. Valóban eljött az idő, amikor az emberek már nem mindenféle kenyérrel élnek, hanem minden ígével, ami Isten szájából származik, nem csak néhány szavával, amit kiragadnak maguknak, mert az megfelel az elképzelésüknek, hanem Isten teljes szava, a teljes visszaszolgáltatás, hogy a maga teljességében megtapasztalhassák a visszatérítést, szükség volt a teljes íge kinyilatkoztatására. Csak hogy most már teljes egészében bele kell adnunk magunkat. Az ige nem részigazságként lett kinyilatkoztatva, mint a múltban gyakorian történt, hanem az összes részigazságok a teljes igazsággá összelettek foglalva. Az összes bibliai igazságok megértése és kinyilatkoztatása, amelyek részlegesen megvoltak már, összegezve lettek teljes egészé, mint még soha ennek előtte. Ezért is szívből hálásak vagyunk a mi Istenünknek. De most mégis fel kell olvassak gyorsan három bibliai ígerészt, majd néhány részleteket a Branham testvér prédikációjából. Mi ugyan beszéltünk a királyi papságról, az emberekről, akik nem önmagukhoz tartoznak, nem az önmaguké, hanem ahhoz azé, aki megvásárolta őket. És tudjuk, hogy a mi Urunk maga király, pap és proféta is volt. A Jelenések könyvének első fejezetében a 4-től 6-ig terjedő verseket olvassuk fel. Jelenések 1-4-től 6-ig. Én, János, üdvözletemet küldöm a 7 gyülekezetnek Ázsia tartományában. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt, és attól, aki eljövendő, és a 7 szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől, és a földi királyok feletti uralkodójától, annak, aki szeret minket, és vérével megváltott minket bűneinktől, és királyi uralkodókká, papokká tett minket az ő Istenének és Atyának. Övé legyen a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Erre mindannyian fenntartás nélkül és habozás nélkül mondhatunk egy erőteljes amment. Az övé a hatalom. Az ő feltámadása után azt mondta mi Urunk, nékem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. És ezt az isteni teljhatalmat továbbadta az öveinek mondván. Hatalmat adok nektek a sátán minden erőszak alkalmazása felett. A sátánnak nincs hatalma felettünk. Mi kaptunk hatalmat a sátán felett, mert a sátán legyőzhetett a Golgotai kereszten. Ha mi magunk szembe kellene szállnunk vele, mindannyian vesztesek lennénk az elsőtől az utolsóig. Senki sem állhatna meg előtte, senki sem állhatna meg előtte az ön erejéből, de ami Urunkkal ugyanúgy történt, mint akkor a Dávid és a Gólia esetében. A két fél megegyezett, hogy egy-egy képviselőt küld a harcban, és az, aki legyőzi a másikat, annak aláveti magát a másik oldal. És Dávid fia, Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, és most neki és minden seregének allá kell vetnie magát. Nincs más lehetőség. Fel kell emelkednünk, fel kell szárnyalnunk ehhez a hithez. Tudatában kell legyünk annak, hogy ez egy isteni valóság, és fel kell hagynunk azzal, hogy a sátán hatalmáról beszéljünk, és el kell kezdenünk Isten hatalmáról beszélni, amely bennünk és rajtunk keresztül nyilvánvalóvá kell legyen. Amikor a sátán hatalmáról beszélünk, a régi ördög újra és újra őrül. De amikor Isten hatalmáról beszélünk, amely ki lett nyilatkoztatva Isten győzelméről beszélünk, akkor másként áll a helyzet. Ő nagyon jól tudja, hogy neki a vénkígyónak szét lett taposva a feje. Azt is nagyon jól tudja, hogy a mi Urunk azért jött ebbe a húsvértestbe, hogy kiengesztelje a bűnt, hogy megbocsássa a bűnöket, hogy megváltson és megfizesse a váltságdíjat, értünk. És ez is megtörtént. Emil Mayer írt egy egész könyvet, amelynek ez a címe a sátán bűvköréből kiragadva. Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt elolvastam, több mint 30 évvel ezelőtt. Mi kilettünk ragadva a sátán bűvköréből, az ő ígézetéből, és Isten országába kerültünk. Oda lettünk átültetve, és bizalmi kapcsolatba kell kerüljünk az isteni gondolatmenetekkel. Ezekben kell gondolkodnunk és beszélnünk, hogy eközben dicsőséget adjunk Istennek. Itt meg van írva, és királyi uralkodókká tett minket, papokká az ő Istenének és Atyának. Övé legyen a dicsőség és a hatalom mind örökkön örökké. Amen. Ő el fogja kezdeni az ő királyi uralmát. Felolvasok nektek ezzel kapcsolatosan a Jelenések könyve 11. fejezetének 15. versétől. Jelenések 11. fejezetének 15. versétől ez áll. Ekkor a hetedik angyal megfújta a trombitát, ekkor hangos hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt mondták: a királyi uralom a világ felett, ami urunké lett, és az ő felkentjé lett. És ő királyként uralkodni fog örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt trónusokon ülnek, arcra borultak, és imádták az Istent mondván. Köszönjük neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki volt, hogy magadhoz vetted nagy hatalmadat, és elkezdted a te királyságod uralmát. Feltűnt-e nektek itt valami az olvasás közben? Ki az, aki jól odafigyelt? Mindig nagyon jó odahallgatni. Az egyik helyen az áll, attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. De itt az eljövendő itt egyáltalán nem lenne helyén való most, mert itt már be van mutatva, hogy a megadott időpontban, amikor ez a szentírási igeszakasz beteljesedik, ő már eljött és átveszi az uralmat. Hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki volt, hogy magadhoz vetted a te nagy hatalmadat, és magadra átvetted, vagy elkezdted a királyi uralmat. A nemzetek ugyan haragra gerjedtek, de eljött a te haragod napja, és eljött az ítélet ideje halottakkal kapcsolatosan, és a jutalma ideje a te szolgáidért, a prófétákért, és a szentekért, és mindazokért, akik félik a te nevedet, kicsinyek, nagyok egyaránt. Valóban mindannyiunk féljük-e, tiszteletben tartjuk az Úr nevét, tisztelettudatosak vagyunk-e ő iránta és az ő szava iránt, akkor az Úr találkozni fog velünk. Mert megvan írva, mindazok, akik félik, vagy tisztelettudóan remegnek és reszketnek az én szavam előtt. Még a Jelenések 15-ből, majd valószínűleg a 19-ből, vagy akár a 20-ból. Jelenések 15, a harmadik vers. Ők énekelték Mózesnek, Isten szolgának az énekét, és a bárány énekét, eme szavakkal. Nagyok és csodálatosak a te műveid, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságnak megfelelőek a te útaid, te nemzetek királya. Ő a király, igen, a királyok királya. Most hadd olvassunk még gyorsan a Jelenések 20-ból. A negyedik vers nagyon hosszú, ezért csak a második vagy az utolsó részét fogom felolvasni ennek. Jelenések 20, a negyedik vers utolsó része, majd a hatodik versig. Újra életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal együtt, mint királyok. A többi halott azonban nem élt újra fel, amíg az ezer év véget nem ért. Ez az első feltámadás. Üdvösségre vezető állapotban van, és szent az, akinek része lesz az első feltámadásban. Azok felett a második halálnak nincs hatalma, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele együtt fognak uralkodni ezer éven át. Királyok és papok nemzete vagy népe lettünk. Itt még egyszer ki van hangsúlyozva, Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele együtt fognak uralkodni majd ezer éven át. Az istenség témájába itt nem tudok tüzetesebben belemenni, mert nem illik bele az események sorrendjébe. De felfigyeltetek-e, hogy bár az van írva, hogy Isten és Krisztus papjai lesznek, ezt újra az egyes szám követi azután, és ővele együtt fognak uralkodni ezer éven át, nem pedig velük együtt többes számban. Itt azonnal bekapcsolódna az emberi értelem, amikor az előbb azt mondja, hogy Isten és a Krisztus papjai lesznek, azonnal elindulna az észkatyagolás. De itt nincs szükség emberi bölcsességre. Itt isteni bölcsességre van szükség, amely kegyelemből ki is lett nyilatkoztatva. Szeretteim, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. Milyen kiváltság az, hogy az ígét kinyilatkoztatás útján kaptuk meg, jutottunk hozzá. És Pál apostol ezt is írta a korintusiaknak és a kolosébeliekhez, kolosébelieknek újra és újra hangsúlyozva, hogy a hívőknek kinyilatkoztatás útján kell befogadniuk az ígét. Ő azért imádkozott, hogy Isten adjon nekünk megvilágosodott szívű szemeket, hogy helyesen, azonos módon megértsük a titkot, ahogyan ez az ő szolgájnak, a prófétáknak is ki lett nyilatkoztatva. A prédikációból, amelyből már ma felolvastunk, most a 28. oldalról szeretnék tovább felolvasni. Branham testvér itt Shakespeare és Beethoven jól ismert példáját hozza fel, és azt mondja, ha ezeknek az egyike bennetek lakozna, vagy az ő szellemük, akkor képesek lennétek arra, hogy megtegyétek, amik ők is tettek, majd részletezi. Ám az, aki bennetek van, az Krisztus. És ha Krisztus bennetek van, ha Krisztus bennetek lakozik, akkor Krisztus cselekedeteit fogjátok cselekedni. Voltaképpen valami egészen logikus dolog. Ha rajtunk keresztül munkálkodik, ugyanazt fogja tenni, vagy létrehozni, amit akkor is létrehozott, mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Ő nem tud megváltozni. A továbbiakban ez állít. Ezt mondta a János 14:12-ben. Aki hisz én bennem, az is azokat a cselekedeteket fogja cselekedni, amelyeket én tettem. Ha ti Krisztusban vagytok, és Krisztus ti bennetek lakik, Krisztus az íge. Így van ez? Ezt mindannyian hisszük. Krisztus maga az íge, de nem a betű, hanem a szellem, amely életre kelti, megeleveníti az ígét. A betű az mindenkinek megvan otthon több milliószor, több milliárdszor. De hol marad Krisztus? Krisztus ott van, ahol kinyilatkoztathatja és tanúsíthatja magát, mint az, aki él. Ő ott van, ahol szívesen van látva, ahol be van fogadva, ő ott van, ahol hisznek benne. Ő ott van, ahol megbíznak benne. Ő ott van, ahol engedelmeskednek neki. Ő azt mondta, én ki fogom nyilatkoztatni magam ti nektek. A világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem. Tovább olvasom. Már most, ha az ő élete bennetek lakozik, de ha még mindig magatoknak éltek, akkor cselekedni fogjátok a ti cselekedeteiteket. Ám de ha Krisztus lakik ti bennetek, és ti Krisztus életét élitek, akkor az, aki bennetek van, nagyobb, mint az, aki a világban van. Ha kétségesek vagytok, és zűrzavarban vagytok Isten ígéreteivel kapcsolatosan, ha kétségesek és zűrzavarban bennetek Isten ígéreteivel kapcsolatosan, akkor Krisztus nincs ott. Ez esetben csak bele lovaljátok magatokat valamibe, de ha Krisztus élete bennetek van, akkor ő elismeri az ő szavát, és beteljesíti az ő ígéreteit. Ő meg fogja tenni, tehát mi van mi bennünk? Ha az igaz, tiszta, kinyilatkoztatott íge van bennünk, akkor nem zűrzavar és tévelygés, hanem a tisztánlátás és az igazság van bennünk. Akkor nem vagyunk megosztottak, hanem össze vagyunk kötve, mert Isten így akarta, és így is tette. Akkor tisztánlátásunk van, ahogyan az itt elhangzott az ő szaváról és az ő ígéreteiről. Ezt is hangsúlyoztuk már, hogy egyszerűen minden abban rejlik, hogy Isten ígéjében megtaláltuk-e az ígéreteket. Igen, hogy Isten megmutatta-e őket nekünk, megajándékozott-e hozzáféréssel bennünket, és ezekben az ígéretekben horgonyózódik le a mi hitünk aztán. Olvasom. Amikor imádkoztok, higgyétek el, hogy már meg is kaptátok azért, azt, amiért imádkoztok, és megadatik nektek. Ha azt mondjátok ennek a hegynek, helyezkedj el más valahova, és nem kételkedtek a szívetekbe, hanem elhiszitek, hogy amit mondtok, az meg fog történni, akkor megkaphatjátok, amit kimondtatok. Egyszerűen hatalmas, hitet erősítő szavak. És az a szép ezekben, hogy igazak, hogy megfelelnek a valóságnak. Minden, még ha nem is láttuk teljes mértékben megvalósulni eddig, minden, ami megvan írva, igaz. És minden, ami ígéretben lett adva, be fog teljesedni. Végül is vannak olyan emberek, akik eltüntetik azt, amit nem tapasztaltak meg. Mi nem így csináljuk. Nem, hanem hagyjuk, tudjuk, hogy Istennek mindenre meghatározott ideje van. Mi nem akarunk előre sietni, de nem akarunk annyira lemaradni sem, hanem lépést akarunk tartani vele, és hitben ő vele együtt előre haladni. A továbbiakban így mondja itt, ugyanaz a Krisztus lakik ti bennetek. Ő bennünk él, ezért végezzük az ő műveit. Mert Krisztus az íge. Az íge ígérete gyógyulást hoz nektek. Elhiszitek-e ezt? Természetesen. Alapvetően ugyanaz a helyzet mindazzal, amit Isten ígéretben adott. Ahogy azt már mondtuk is, Keresztelő János egy megígért proféta volt. Leírtam magamnak a két íge szakaszt. Úgy vélem, az egyik az Ézsaiás 40. fejezetének 3. versében van írva. Ott úgy áll megírva, hogy egy hang szól a pusztában, vagy kiállt a sivatagban. Aztán utána néztem a János evangéliumának első fejezetében, és hallgassátok meg magatoknak a János válaszát erre. Én vagyok annak a hangja, annak, aki a pusztában kiállt. Az Ószövetségben a profécia, az ígéret, egy hang szól, vagy kiállt a sivatagban. Készítsetek útat az Úrnak, vagy készítsetek egy útat az Úrnak, egyengessetek egy útat a mi Istenünknek. És itt jönnek az emberek, és megkérdezik János, ki vagy te voltak éppen? Ki vagy te? Krisztus vagy te? Vagy így is vagy? Nem. Én nem vagyok az a válasz. És aztán olyan szépen olvassuk. Akkor azt felelte, én vagyok a hang, a szózat. Amen. Itt ez áll. Egy hang hallatszik a pusztában, egyengessétek az Úr útját, és megkérdezik Jánost, ki vagy te? Ez vagy az, ez, amaz, másik, és azt mondja, én vagyok a hang, a szózat. Halleluja, dicsőség a mi Istenünknek. Bizony, van ilyen. A Szentírásban megvan adva az isteni bizonyíték. Itt az ígéretek, ott pedig azok beteljesedése. És ebből megláthatjuk Isten igazságosságát. János egy megígért próféta. Nem kellett félnie attól, hogy megvallja, hogy ő benne beteljesedett az írás. Már tegnap este is megemlítettem. Több ezer prédikátor és evangélista is nagyra értékelte Branham testvér szolgálatát. De abban a pillanatban, amikor meghallották, hogy ezzel beteljesedett az írás szava, ímé elküldöm hozzátok a proféták, ti mindannyian ismeritek a helyet. Hirtelen nem ismeritek fel ezeket az embereket újra, akik azelőtt még a legmagasabb hangon dicshimnuszokat énekeltek róla, és utána nem ismeritek fel őket újra. Mert abban a pillanatban, amikor be kellene ismerniük, hogy a bibliai profécia itt ismét beteljesedett, alkalmazkodniuk kellene, ki kellene javítnuk magukat. Hogy helyreigazítsák magukat, kijavítsák, összhangba hozzák magukat, akkor ezen az egyengetett ösvényen kellene járniuk, és ezt nem akarják megtenni. Túl sok forog kockán, pénz, népszerűség és minden más egyéb, ami ezzel jár. Amikor ezt nemrég olvastam itt, a szívem újongott. János meg lett kérdezve, ki vagy te? Te vagy a Krisztus, te vagy a proféta, te vagy a Ilyés? Azt mondja, nem, nem, újra nem. Nos, akkor mégis ki vagy te voltak éppen, mert választ kell adnunk azoknak, akik elküldtek minket. Ki vagy te? És akkor azt gondoltam magamban, így itt van, imé, hang hallatszik, vagy szózat hangzik a pusztában. És ez az Isten embere köszíré teszi. Én vagyok annak a hangja, aki a pusztában kiállt. Valami figyelemre méltó dolog. Én vagyok annak a hangja, aki a pusztában kiállt. Neki megvolt az időre adott íge üzenet. Neki megvolt Isten üzenete az Isten népéhez intézően. Nem többről van szó, de nem is kevesebbről ebben az időben sem. Arról van szó, hogy hallottuk-e, megértettük-e a világos isteni íge üzenetet, amely az íge összes ígéretében, a Biblia összes proféciáján alapul, és megmaradunk-e benne, és nem értelmezzük azt újra, és nem indulunk el újra különböző irányzatokba, hanem megmaradunk ebben az isteni egy irányban. Vannak emberek, akik az íge magjából születtek, és egyszerűen megvan a kapcsolatuk az ígével. Ez egy különleges, egy sajátszerű nép, a királyok és papok nemzetsége, az isteni nemzetség. Nekünk annak erényeit kell hirdetnünk, aki átvezetett minket a sötétségből az ő csodálatos világosságában. Krisztus mi bennünk, nem csak mint egy szlógen, nem csak mint egy tézis, hanem mint isteni valóság. Ezt kívánom magamnak, ezt kívánom mindannyiunknak, az Úr egész testének, hogy Krisztus élhetné az ő életét rajtunk keresztül itt. Úgy, ahogyan ő átvette a helyünket, úgy hadd legyünk most mi itt az ő helyében, ahogyan Pál apostol írja, Krisztus helyett, mint Krisztus követei, Krisztus helyett buzdítunk, figyelmeztetünk titeket, béküljetek meg az Istennel. János annak a hangja volt, aki a pusztában kiáltott. Nos, kinek a hangja vagyunk mi ma? A telefonos üzenetrögzítő nem is volt olyan helytelen. Isten hangja Németországban, Isten hangja a Földön, Isten hangja az egész világon. Mit mondott az Úr Jézus? Az én juhaim hallják az én hangomat. Mi az ő hangja? Az ő hangja az ő szava. Mi pedig kegyelemből visszatértünk az ő ígéhez, az ő szavához. Nem nézünk se balra, se jobbra, hanem egyenesen megyünk, járjuk az útunkat az Úrral. Brennem testvér itt így folytatja. Ő, aki Dávidban volt, erőteljesebb volt, mint a medve, aki ellopta a juhait akkor. Ő, aki Dávidban volt, erőteljesebb volt, mint az oroszlán, aki elragadta az egyik bárányát. Ő, aki Dávidban volt, erőteljesebb és hatalmasabb volt az ellenséges Góliátnál. Ez a nagy filiszteus, aki 12-től 14 láb magasabb volt, és 14 hüvelyk hosszú ujjakkal állt vele szemben, olyan lándzsája volt, mint egy szövőfa, és egy 5000 combnyi ércét nyomó pikely páncélt viselt. Ha ilyen páncélzatot húznának ránk, már rég eltemettek volna minket alatta, nemhogy harcba szálltunk volna ezzel. De Isten Dáviddal volt. Semmi szükség, hogy sokáig elidézzünk. Isten Dáviddal volt, Isten Mózessel volt. Mózes azt mondhatta, Isten egy hozzám hasonló prófétát fog támasztani nektek a ti népetek soraiból. Minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára, akkor meg fog halni. Mi volt ez? Az új szövetségből tudjuk, hogy az Úr Jézusnak prófétának is kellett lennie. A továbbiakban itt azt mondja, Dávid azt mondta, te egy filiszteusként szállsz velem szemben a filiszteusok nevében. A filiszteusok istenének a nevében átkozol engem. Azzal hencegtél, hogy mit fogsz tenni majd velem. Te páncéllal felfegyverkezve és lándzsával jössz ellenem. Ellenben én, Isten az Úr nevében szállok veled szemben. Még ma levágom a fejedet a válladról. És megtette. Mert az, aki Dávidban volt, aki Dávidot ilyen bátorsággal felöltöztette, erősebb volt. Bátorságra és bizalomra van szükségünk, és Istennel szemben határtalan bizalmunk lehet. Újra és újra elmondtam, Isten megbízható, szava hihető, ő nem hazudik, ő nem csal. Ő őszinte és igazmondó. Brennem testvér azt mondja itt, a betegekre utalóan, ő, aki bennetek van, nagyobb, a kerekes széknél, a tolószéknél, nagyobb a hordozható készüléknél, nagyobb a ráknál, nagyobb a szenvedéseteknél. Ő, aki bennetek van, nagyobb mindannál, amivel az ördög megterhelhetne benneteket. Ő, aki bennetek van, erősebb, mint az, aki a világban van. Igen, sokkal erősebb. Dicsőség a mi Istenünknek. A félelemnek távoznia kell. A hitetlenségnek menekülnie kell onnan, ahol Isten nép az Úr nevében menetel. Amikor ilyen dolgokat hallunk, Isten ígéből hitet és bátorságot merítünk. Akár a leggyengébbek is megerősödhetnek, és megbízhatnak az Úrban, tudván azt, hogy nem mi vagyunk azok, hanem Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. Ő gondoskodott mindenről. Még csak röviden néhány mondatok. Ő, aki Dávidban volt, erősebb volt, mint az, aki Góliátban volt. Ő mindent legyőzött. Amikor itt volt ezen a földön, legyőzte a bűnt. Legyőzte a betegséget, legyőzte a halált, legyőzte a poklót, legyőzte a sírt. Most győztesként él mi bennünk. Amen. Most győztesként él mi bennünk. Halleluja. Dicsőség a mi Istenünknek. Mit is mondhatnánk mi most erre? Képesek vagyunk rá, igen, amment mondani, csak azt mondhatjuk, Uram, itt vagyunk, éljed a te életedet általunk, mint a Golgota győztesse. Hányszor hangsúlyoztuk már, ott, ahol Jézus Krisztus evangéliuma hirdetve van, ott meg kell történnie azoknak a dolgoknak, amiről az evangéliumok beszámolnak, ami Jézus Krisztus szolgálatában is megtörtént. Erre vannak az evangéliumok, hogy meglássuk, mi történt ott, ahol Jézus evangélizált. A megkötözöttek megszabadultak, a betegek meggyógyultak, a bűnösök meglettek mentve, a halottak feltámadtak. Ha ma megkérdezitek tőlem, tényleg teljes szívedből hiszel-e abban, hogy mindannak a teljes helyreállításában, amit Isten a proféták szája által megígért, akkor igenis amment kell mondanom rá. Félelem és félénkség nélkül, bátortalanság nélkül. Nem én bennem van a képesség, mintha én megtehetném. Ezt elhihetitek nekem, én már rég megtettem volna. Nem vártam volna magamra ilyen sokáig. De Isten az, aki mindent fenntartott magának. És mi a helyzet velünk? Hiszünk-e mindannyian úgy, ahogy megvan írva, hogy az Úr Jézus a mennyben marad mindaddig, amíg minden helyre nem lesz állítva abból, amit Isten az idők kezdete óta minden próféta szája által kijelentett, amennyire biztosan szólt az Úr szent szája, és Isten szava megdönthetetlen, annyira biztosan számíthatunk rá, és látni is fogjuk, hogy beteljesedik. Egy szép napon az emberek ránk fognak nézni, és amennyiben hallottak a visszaszolgáltatásról, képesek leszünk azt mondani nekünk, mi vagyunk az ígéret beteljesedése, amelyet Isten itt és ott megadott. Egy szép napon az ígének testet kell öltenie bennünk, isteni valósággá kell válnia, mert így van megírva. János akkor azt mondhatta, én vagyok az a hang, annak a szava, ő volt az. Ez nem csak az állítás, vagy az igénytámasztás volt, hanem valóságot is jelentette. Krisztus volt a megígért megváltó. Az ezekre napokra szóló ígéreteknek mind be kell következniük, és be is fognak következni. Úgy gondoljátok, hogy Branham testvérnek könnyű volt azt mondani, vagy megkérdezni bizonyos esetekben, hiszed-e, hogy Isten prófétája vagyok? Ez nem volt könnyű számára. Mégis meg kellett tennie, hogy az emberek tudomásul vegyék, hogy Istennel és az Isten által meghatározott szolgálattal van dolguk. Beteljesedett bibliai proféciákkal, olyan ígéretekkel, amelyeket az Úr adott napjainkra vonatkozóan. Igazából itt még mindig nagyon-nagyon sok minden van itt megírva. Branham testvér azt mondja itt, ez a Krisztus, ez az ő, aki bennetek van, ő Krisztus. pontosan úgy, ahogy János mondta, ő, aki bennetek van, erősebb annál, mint az, aki a világban van. Ez Krisztus. Ő erősebb az egész világnál, mert legyőzte a világot, és nagyobb mindezeknél a dolgoknál, mert ő legyőzte őket, mi érettünk, és mi több vagyunk, mint győztesek ő általa, aki szeretett minket, és önmagát odaadta értünk, hogy visszajöjjön, és itt rajtunk keresztül véghez vigye az ő munkáját, és bizonyítsa be azt, hogy ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Folytathatnánk az olvasást tovább. Hisszük, hogy az Úr nem csak megvigasztalta az ő népét, hanem meg is tanította őket arra, hogy gondoskodott rólunk, és kegyelemből kinyilatkoztatta magát nekünk. Hiszünk az ígéretekben, amelyeket erre az időre adott nekünk az ő ígéjében. Látni fogjuk azt, hogy ezek beteljesednek. Én nem ismerem Istent másként, mint a hűséges és igaz Istent. Amikor megígérte Ábrahámnak, 400 év eltelte után erős kézzel megszabadítom utódaidat az országból, megtette, amen, megtette. Isten minden ígéretei, igenek és amenek. Mária hitt, amikor az ígéret eljutott hozzá, amikor az ígéret tudomására lett hozva, és mi is hiszünk, mert az ígéret az ez időre eljutott, az ez időre adott ígéret eljutott hozzá, tudomásunkra lett adva, még ha nem is érzünk semmit. Tudjuk, hiszen a tegnap olvastuk, ma is újra elolvashatjuk a zsidókhoz írt levél 11. versét. Kérem, ezt el ne felejtsük. A hit pedig egy rendületlen bízalom abban, amit remélünk. Egy szilárd meggyőződés, amíg nem látott dolgokról. Miért vagyunk ilyen szilárdon meggyőződve? Nos, miért? Mert Isten szava sziklaszilárd. Sziklaszilárd az örökké valóságig. Amit Isten kijelentett, annál fogva megmarad. A határozottság nem mi bennünk van. Istentől lett oda helyezve belénk. Nem hoztuk önmagunkkal. Mi kitartunk az ígéretek mellett, és meg vagyunk győződve arról, hogy Isten beteljesíti azokat az utolsóig, mind végig, addig a napig, amikor az Úr újra eljön, Isten harsonájával, az arkangyal hangjával, és az ébresztő hívással. Bármit is jelentsenek, vagy tartalmazzanak ezek a három dolog, amikor ő újra eljön, hogy hazavigye az öveit. Egy szép napon minden bibliai profécia beteljesedett valóság lesz. Mi is, mint gyülekezet, mint a gyülekezet egy része, nem csak mi egyedül, hanem velünk együtt, az Úr egész teste, törekszünk arra, hogy elérjük. Az íge szava, amelyek napjainkra nézve ígéretbe lett adva nekünk, és amely kinyilatkoztatott nekünk, teljes mértékben beteljesedve akarjuk látni. Hányan hisznek abban, hogy ez meg fog történni? Én teljes szívemből és lelkemből hiszek benne. Isten nem tud mást tenni, mint kiállni az ő szava mellett. Inkább leszakad az ég, mielőtt a te szavad megtévesztene engem. Ő, aki bennetek van, erősebb annál, aki a világban van. Ha hisszük, hogy Krisztus beköltözött a szívünkbe, és ott lakozást vett, akkor ez a feltámadott Úr, ahogyan Branham testvér prédikációjában olvastuk, Krisztus győzedelmes, és mint győztes, bennetek lakik. Nem a keresztet hordozó, szenvedő Úr Jézus az, aki a Golgota felé vezető úton volt, nem az vett lakozást bennünk, hanem a feltámadott, aki megbékélt bennünket Istennel. Ő az, aki azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Ő győztesként, győzedelmeskedőként beköltözött a szívünkbe, hogy minket megváltottakat győztesekké, győzedelmesekké tegyen. Mindaz, ami ő maga volt, és ami ő maga még ma is, mindazt ki akarja belőlünk eszközölni. Ő a király, ő maga a pap, királyokat és papokat tett belőle, alkotott belőlünk. Ő az elsőszülött, mi az elsőszülöttek. Ő az Isten fia, mi pedig az Isten fiai és leányai. Ő tökéletességre akarja vinni az ő munkáját az ő gyülekezetében. És mi hiszünk abban, hogy ebben kegyelemből részünk lesz, hiszen egy olyan reménység van bennünk erre nézve, és ez egy olyan isteni reménység, amely nem vezet csalódáshoz, hanem a beteljesedéshez, a megvalósuláshoz vezet. Így volt ez mindazokkal, akik Izrael vigasztalására váltak. Ők meglátták. Beteljesedett, igen, amikor az idő elérkezett, volt arra nézve. Most is ugyanez a helyzet. A mindenható Isten erősítsen meg mindannyiunk hitét. Éltesse az ő ígéje által, adjon nekünk új bizalmat az ő szelleme által úgy, hogy hitben képesek legyünk előre haladni, amíg ebben a pontban is átmegyünk a hitből a látásba. Amen.